Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Őrkutyák civilben. Emberjogi érdekvédelmi szervezetek műsora.
Mai műsorunkat, amely a koronavírus járvány következményeit vizsgálja, felvételről hallják. A szerkesztő műsorvezető Huszár József. Az elsőként hallható interjút 6-án hétfőn vettük fel. Ezt azért fontos megjegyezni, mert a helyzet napról napra változik, és sorra jelennek meg a kormány a járvány gazdasági hatásait enyhítő intézkedései. A műsorban megszólal Kis Miklós gazdasági újságíró, V. Komlósi Anna Mária katasztrófapszichológus és Kovács Edit közösségfejlesztő.
Őrkutyák civilben.
Vonalban Kis Miklós gazdasági újságíró, aki többször volt már vendégünk, és arra kértem, hogy foglalja össze először, hogy hol tartunk, milyen sebek vannak a gazdaságon, mennyire lassult le, kik a inkább érintettek.
Hivatalos magyar KS adatokat még nem tudunk, hogy arra tudunk támaszkodni, amit Gulyás Gergely elmondott a tájékoztatókon. Ő azt mondta, hogy márciusban 30-40 ezer új munkanélkülvel számolhatunk, a következő hónapokban pedig 100 ezerrel, de akár az a kérdés, hogy hány százezer új munkanélkülvel kell számolni. És hát más országokban, ugye az Egyesült Államokban, ahol rendszeresen jönnek munkanélküliségi adatok, ott már tudjuk, hogy kilőtt a munkanélküliség, és nyilvánvaló, hogy azon intézkedések mentén, amikkel a járványt próbálja a kormány fékezni, legelsősorban ugye a vendéglátóipar, a turizmus, és emellett a kiskereskedelem az, ami elsősorban érintett. Ugye kifejezetten a járványügyi intézkedések miatt az éttermeknek ugye be kellett zárniuk, csak azok az éttermeknek van esélyük a túlélése, akik most sikeresen alkalmazkodnak és átértek a kiszállításra, de hát itt nyilván van, azoknak van egy óriási verseny, mondjuk eddig is kiszállítottak, mert itt a pizzérek, a szakácsok, itt nagyon sokan elvesztették hirtelen a munkájukat, a turizmusban is, a kiskereskedelemben is, és ráadásul ugye hozzá kell tenni, hogy a vendéglátóiparban kifejezetten széles körben jellemző az, hogy nincsenek bejelentve az emberek, vagy maximum minimálbérre van bejelentve. Tehát, hogy aki nem volt bejelentve, az álláskeresési járadékra sem jogosult. Aki minimálbérre be volt jelentve, az 72.450 forintra számíthat, 36-90 napig, utána pedig 22.800 forintra, tehát nagyon rosszak a kilátásaik ezeknek az embereknek, hogyha ez így marad. És hát egyébként persze a feldolgozóipar is leállt, ugye ott elsősorban azért, mert ugye ezek a globális láncok ugye felbomlottak, nem jönnek az alapanyagok, ugye a kereslettel is vélhetően gondok lesznek. A feldolgozóipar is tulajdonképpen nagyjából leállt, és hát nyilvánvalóan, hogy az első körben érintett ágazatok, az ottani leállások, az ottani állásvesztéseknek van egy tova terjedő hatásuk az egész gazdaságra. Ez ugye kereslet visszavetik. A kereslet csökkenés az minden céget érint előbb-utóbb, ugye, és nem csak ugye itt a magyar piacon van kereslet csökkenés, hanem itt végülis szerte a világon, hát ugye Németországban mindenhol, de hát itt egy óriási probléma van, egyszerre van kínálat és kereslet is sok. Ugye kínálat is sok azért, mert vannak olyan hát egész ágazatok, akiknek tulajdonképpen le kellett állniuk, ez az előírás, meg azért kellett leállniuk, mert ugye nem kapják az alapanyagot, nem működik a szállítás, meg ugye Kínában is leálltak a gyárak, ugye nagyon sokáig. És hát van ebből fakadóan egy kereslet sok is, mert ugye ezek az emberek, hogyha elvesztik a munkájukat, akkor onnantól kezdve nem tudnak vásárolni, és az egész gazdaság belecsúszhat egy őrült lefelé tartó spirálba. Hát és igazából ugye a válság szert a világon arról szólnak, hogy valahogy hogy megpróbálnák a gazdaságokat visszatartani attól, hogy ebbe az őrült lefelé tartó spirálba beleszédüljenek, és hát legalábbis azt a recessziót, amit semmiképpen nem lehet ugye megúszni, azt legalább szeretnék mérsékelni.
Ugye azért is nagyon rossz a helyzet, mert hogy az embereknek nincsenek tartalékai, és a cégeknek sincsen.
Hát igen, erről volt egy kutatás, ami napvilágot látott, hogy nagyjából a magyarok kétharmadának, vagy egyáltalán nincs, vagy legfeljebb egy-két hónapig tartó tartalékuk van. Ez sok szempontból szerencsétlen dolog, tehát ez egyrészt ugye szociális válságot okozhat, vagy hát fog okozni, hogyha ezt semmilyen módon nem kezeljük, vagy életemű módon nem kezeljük. Eleve nem szerencsés dolog, hogy emberek tömegének, vagy a lakosság többségének a puszta létéért kell aggódni. Amiközben egyébként jön egy halálos járvány, és éppen optimistának kellene lenni, éppen hogy érezni kellene azt, hogy igen, nyugodt vagyok, rend van az életem. Mert az immunrendszer akkor működik normálisan, ha nincs egy tartós stressz. Hát ennél borzasztóbb dolgot igazából nem lehet elképzelni, mint hogy jön egy halálos járvány, és közben a lakosság többsége meg aggódik azért, hogy mi lesz vele. Ez egy borzasztó kombináció.
Mondtad, hogy ezt meg kéne akadályozni, és hát azért látjuk, hogy az állam próbál is erre lépéseket tenni, hogy ebbe a lefelé menő spirálba menjen az ország gazdasága. Ez a legrosszabb esetben ez egy államcsőd, vagy mi? Tehát hol a spirál vége? Mert nyilván van egy vége.
Hát igazából nem az államcsődöt tartom feltétlenül a legrosszabb lehetőségnek, hanem azt, hogy emberek, akik elláthatatlanul vannak, hogy tehát szó szerint nincs mit enniük, és tönkre mennek, tehát tehát nem tudom én, tudja finanszírozni magát, az attól még az az ország, tehát attól az ország az még tönkre tud menni, mentálisan.
Világos.
Nyilvánvaló, hogy egyébként tehát az állam finanszírozhatóságának sem is nagyon rosszat tesz, hogyha ezt a válságot nem kezelik megfelelően. Mert ugye mi fog történni? Hát hogyha nem sikerül ezt tényleg jól kezelni, hát akkor nyilván össze fognak omlani az adóbevételek. Hát ugye mind alapszik a hazai adóbevételek inkább az áfán. Nagyon vissza fog esni az áfabevétel, az egészen biztos. Nyilván, hogyha a munkahelyek tömegesen megszűnnek, hát akkor nyilván nincsenek járulék bevételek, vagy árakbevételek is csökkenni fognak. Tehát ez az államnak ez nagyon, nagyon rosszat fog tenni. Hát az látszik, hogy ugye az Európai Unió is mondjuk most éppen egy ilyen 100 milliárd eurós csomaggal akar segíteni az uniós országoknak, tehát amire Magyarország is pályázhatna akár. Nem lehet tudni még, hogy erre pályázunk-e, mert most amikor beszélünk erről, még nem volt hír, hogy kormány ezzel foglalkozni szeretne. De igazából tehát az látszik, hogy tehát finanszírozás van, elérhető, tehát itt ami igazi veszély, az messze nem a, legalábbis a átunkban látva, hogy ha van, az nem az állam, sőt, hanem inkább egy olyan szociális katasztrófa, ami szétszedi a társadalmat, ami teljesen hosszú időre alássa társadalmi kohéziót, ami hát talán most sem olyan mértékben, hogy szeretnénk.
Az állam megpróbált már elindulni ezen az úton, hogy megakadályozza ezt a legrosszabb kimenetelt, amit az előbb mondtál. Ez ügybe hol tartunk?
Ugye az első bejelentések arról szóltak, hogy járulékcsökkentés, katát nem kell fizetni. Ugye a legújabb bejelentések, és mondjuk hétfőn elhangzottak, az állami bérátvállaló program az, ami a legígéretesebben hangzik. Ennek a részleteit nem tudjuk, hogy ez milyen feltételekkel, a bérnek hány százalékát vállalnát, milyen cégeknél. Nem tudjuk, csak reméljük, hogy ez lesz egy annyira vérbő program, mint más országokban, hiszen, hogy hallottuk, például Ausztriában 90%-ig átvállalja például az állam a béreket adott esetben. Ennek az alapja ez a németországi Kurzarbeitnek nevezik, és ami a Németországnak egyébként nagyon jó bevált 2008-as válságnál is. Úgy kell elképzelni a modellt, amit egyébként itt a környező országok szinte már mindenki rajtunk átvett, vagy készül átvenni. A munkáltató lecsökkenti a munkaidőt, mondjuk 10%-ára eddiginek, és kifizeti a munkavállalónak azt a 10%-ot, ledolgozott munkaórákat, és a 90%-ot az állam fizeti. Tehát, hogy most például Ausztria konkrétan ilyen arányban megy el, és hát ennek a különböző variációit látjuk. Lehetett olvasni az újságban, hogy a Denso újraindul a termési kapacitásának a 15-20%-át. Tipikusan a feldolgozóiparnál lehet ilyen még sokáig, hogy oké, elkezdhetünk termelni, csak hát készletre termelünk, hát már akkora raktárak esetleg a világon nincsenek, hogyha elkezdünk teljes kapacitással termelni. Az emberek most éppen nem azon gondolkodnak, hogy nem meg akarom venni az új autómat, meg milyen új dolgokat akarok éppen venni, hanem ugye ilyenkor az óvatosság kerül előtérbe még azoknál is, akik egyébként relatíve jobb helyzetben vannak. Nyilván ez nem fog így maradni olyan nagyon sokáig, ha jól megy a válságkezelés nemzetközileg is, meg itthon is, de így az elején most itt tartunk, hogy mondjuk a Denso az ilyen 15-20%-on indult el. Tehát mondjuk 20%-ot ledolgoznak a dolgozók, akkor a 80%-at átvállalja az állam. Tehát először ez a Kurzarbeit koncepció. És ennek az az értelme, hogy nem kell ugye az embereket elbocsátani. Tehát 2008-ban Németország ezt a metódus akkor engedte, hogyha a munkáltató azt mondta, hogy 30%-át a dolgozóimnak el kell bocsátanom, hogyha nem kapok ilyen támogatást. Uh-huh. Ezt most Németország enyhítette, tehát ha már a munkáltató azt mondja, hogy a 10%-át elbocsátam az embereknek, már akkor ezt a támogatást ezt igénybe veheti a munkáltató. Mi nem oldottuk meg a dolgokat, mert még a legjobb ilyen bértámogatás, vagy állami bérátvállalási programmal sem fog mindenkit elérni, tehát akkor is el fognak veszni munkahelyek, tehát akkor is gondolni kellene arra, hogy akkor milyen álláskeresési járadékot adunk, hogy akkor ez a 36-tól 90 napig tartó álláskeresési segély, ami 72.000-től 121.000 forintig terjed, hogy azért át kellene gondolni, hogy ezzel tényleg ki az, aki ténylegesen túl tud élni, mert ez nem igazán alkalmas rá. Meg hát gondolni kellene azokra is például, akikkel ugye kezdtük, hogy vendégletiparban bejelentés nélkül dolgozó pincérek, hogy most akkor ők 0 forintot kapnak például, meg még sok ilyen van, mert ez sok ágazatban ezért igen, ez jellemző. Ugye az álláskeresési járadék egy nagyon szigorú feltételekhez kötött, tehát ha valaki mondjuk fél éve dolgozik, bejelentett munkaerőként, nem jogosult rá, mert minimum 360 nap kell hozzá az elmúlt 3 évből. Tehát itt nagyon szigorú feltételek vannak. Tehát hogyha ők kimaradnak, akkor itt megint egy óriási tömeg marad ellátatlanul és munka nélkül. És ez is óriási feszültségeket fog kelteni, ha rájuk senki nem gondol.
Amit még mindenképpen kérdezni akarok, hogy ez azt is jelenti, ugye, hogy az államadóság elszalad. Te mit gondolsz erről?
Én nem emiatt aggódnék talán a legjobban, tehát amit bejelentett a miniszterelnök, hogy itt a GDP 18-20%-át előre csomagról van szó, és a mentőcsomagról, és a GDP 1%-os hiányához képest most 2,7%-kal tervezünk, tehát ez egy nagyon, igazából ez egy nagy kérdés is, hogy akkor itt a jegybanki szerepállás akkor lehet, hogy nagyon nagy mértékű lesz, hiszen nehezen magyarázható, hogy miért csak ilyen kicsi mértékben emelkedik meg a tervezett hiánycél. Az is egy kérdés, hogy maga az a GDP, amihez viszonyítjuk az államadósságot, hogy ez mennyivel fog csökkenni, mert ugye nem is nagyon kell emelni a magát a hiány összegét ahhoz, hogy a GDP arányosan az arányszám nőjön, hiszen az nőni fog.
Igen.
Magától is.
Igen.
Igen. ugye az adóbevételek esetleges összeomlása, ami hát végülis nem következne be, hogyha van egy nagyon jó és átgondolt válságkezés, ami azért nem, ami azokat is kimenti, akik valóban kimentésre szorulnak, hiszen ha mondjuk az a fajta kimentés van, mondtad a vizeliteleknél, hogy hát végtörlesztés, és akinek van pénze, annak adunk, akinek nincs, hát ez sajnos rosszul járt. De nem biztos, hogy ez egy jó válságkezelési megközelítés lesz. Tehát csak azt akarom mondani, hogy ha jó válságkezelés, akkor nem, mégis nem kell összeomlani nyilván az adóbevételeknek, tehát meg lehet őrizni a munkahelyeket, a járulékbevételeket, meg lehet őrizni az áfa bevételeket. Nyilván magának a válságkezelésnek van egy óriási költsége, de hát az a világon mindenhol ez egy nagyon komoly költség. És azt gondolom, hogy jelen helyzetben, tehát nincs olyan opció, hogy most nem vállaljuk azt, hogy nő az államadósság, mert minden ország ezt vállalja, mert ha nem vállalja, akkor még sokkal nagyobb problémát fog előidézni. Tehát én nem, és ugye tehát ezzel a problémával tisztában vannak a világon mindenhol, tehát ez megjelenik, ez a fajta gondolkodás az Európai Központi Banknál is, meg fog jelenni nyilván a Magyar Jegybanknál is, hogy akkor itt pénz legyen, likviditás legyen, tehát úgymond olcsó lesz a pénz, tehát hát legalábbis rövid távon biztos, hogy ezzel nyugodtan lehet növelni az államadósságot. Persze lehet aggódni, hogy középtávon ez mekkora problémákat fog okozni, de hát nyilván el kell jutni azért a középtávig, tehát hogyha rövid távon borulás van, akkor nem tudunk mit kezdeni a középtávval, mert nem jutottunk el odáig normális állapotban. Tehát itt nem az államadósság miatt kellene aggódni, és igazából amiatt kell aggódni, hogy miért csak 2,7%-kal tervez a kormány, hiszen könnyen lehet, hogy tehát, hogy ez nagyon kevésnek tűnik, hogy mondjam, ahhoz, hogy ellensúlyozzuk azt, ami itt várható.
El kell köszönjek. Hát köszönöm szépen, hogy velünk voltál, és azért annak örültem, hogy itt a vége felé az derült ki, hogy ez azért finanszírozható.
Igen, ez mindenképpen erre vannak források, akár most ez a legújabb súlyú kezdeményezés az Uniótól, meg hát ugye az EKB jegybanknak is vannak azért lehetőségei. A költségvetésen belül is azért lehetne átcsoportosításokat tenni, tehát tudom, hogy van. Tehát van mozgástér és van lehetőség.
Térjünk vissza erre majd egy-két hét múlva, hogy amikor már jobban látszik, hogy áll a válság, mármint a járvány, és hogy azok az intézkedések, amiket meghoznak, az mire lesz elég, és miben reménykedhetünk. Köszönöm szépen!
Nagyon szívesen!
Őrkutyák civilben.
A telefon másik végén Vékomlósi Anna Mária, címzetes egyetemi tanár az ELTE Pszichológiai Intézetében és a Magyar Pszichológiai Társaság Katasztrófa Pszichológiai Szekciójának elnöke. Kicsit hosszú volt. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat így egy telefonbeszélgetésre. Nem hiszem, hogy sokan tudjuk, én se tudtam, még nem találkoztam veled, hogy mi ez a katasztrófa pszichológia. Tedd meg, hogy összefoglalod pár szóban.
Hát köszönöm szépen a felkérést is, hogy beszélgessünk erről. Nekem ez nagyon fontos, és hát szeretettel üdvözlök mindenkit, akit ez érdekel és hallgatja. Valóban még a szakmán belül is, ha hallottak is róla, nem mindenki tudja egészen pontosan, hogy mit jelent a katasztrófa pszichológiai szakág a pszichológia nagy egészén belül. Ugye katasztrófákkal mindig is foglalkoztak, pszichológiai szinten is, amióta katasztrófák léteznek, már pedig, és amióta pszichológia létezik, azóta foglalkozik vele a szakma is. De Igazán virágba borulni ez a szakterület akkor kezdődött, ugye a szeptember 11-i esemény után, de azért az előtörténet kicsit korábbi, a szakmai előtörténet, ami olyan, hát főleg ugye a háborús események utáni, főleg vietnámi háború, de ugye korábbról is volt már ezzel kapcsolatban sok-sok tennivaló, amikor olyan szinten sérültek emberek, hogy egy-egy ilyen nagyon traumatizáló drámai esemény után, és mondom ez a háborúk esetén, tehát főleg a vietnámi háború után, ugye nagyon nyilvánvalóvá vált, hogy akik visszatértek a háborúból, azoknak a nagyon-nagyon magas százaléka lett súlyos patológiákkal érintett. Na most azóta, hát ugye rengeteg súlyos helyzetet élt meg a világ, és így minden országban volt olyan, hogy katasztrófavédelem. De hogy a katasztrófavédelem címszó alatt nem szerencsés az a név, hogy katasztrófavédelem, mert ugye ezt mindig is mondják, hogy miért védjük a katasztrófát, de ugye a katasztrófa helyzetek kezelésére szakosodtak intézmények, szervezetek, stb. És itt ezen belül, ezen a terepen belül azért viszonylag korán megjelentek a pszichológusok is. És erre azért volt nagyon nagy szükség, mert egyfelől az emberek pszichés, tehát mondjuk egy földrengés után az emberek pszichés reakcióit is kezelni kellett tudni, de annak az állománynak, akik ilyenkor hivatalosan ugye munkára, védelemre vannak kirendelve, azoknak a stabilitását is biztosítani kellett, és hát ezt ugye csak szakavatott pszichológusok tudták igazán jól megtenni. Azóta, ez mondom, nagyon-nagyon fejlődött a világban, és mióta ugye az a nagyon nagy tömegeket érintő katasztrófákból lett egyre több, egyre nagyobb szükség lett arra, hogy kimunkálódjon kifejezetten a pszichológiai segítségnyújtásnak a helye ebben a segítő rendszerben. A pszichológia csak egy ebben a nagy segítő folyamatban, mert ilyenkor ez ugye gazdasági területet érint, ez szociológiai kérdéseket érint, ez egészségügyi kérdéseket érint, stb. És nagyon fontos, hogy ezek az ágazatok valamilyen módon kapcsolatban legyenek egymással, és ahol az egyikre van szükség, ott az egyik, ahol a másikra, a másik avatkozom be, de hogy tudjanak egymásról és egymás kompetenciáiról. Itt minden terület megpróbálta a saját kompetencia területén a protokollokat kidolgozni. Ez egy hatalmas tudásanyagot felölelő szakággá lett a pszichológián belül, és elindult a gyakorlati képzése is. Jó magam 2010-ben kapcsolódtam ebbe be, akkor ugyanis hát két hatalmas csapás is ért bennünket, volt ugye az Észak-Magyarországi árvíz utána a Vörösiszap katasztrófa, mi akkor 2010-ben hoztuk létre a Magyar Pszichológiai Társaságon belül önálló szekcióként a katasztrófa pszichológiai szekciót, és a 3 évvel ezelőtt akkreditáltattuk a képzést, ez egy 1 éves képzés, tehát olyanok jönnek, akik már, mit tudom én, klinikai szakpszichológusok, tanácsadó szakpszichológusok, pedagógiai szakpszichológusok, és akkor ők kapnák meg mindazokat az ismereteket, amit katasztrófa pszichológiai szakismeretnek tartunk.
Mit tud egy ilyen helyzetben hozzátenni a katasztrófa pszichológia, amikor nagyon nagy kiterjedésű, sok embert érint, sok szempontból, egzisztenciális, egészségügyi szempontokból, és el is vagyunk zárva egymástól.
Most a koronavírusra minden ország dolgozik ezen, hogy külön ajánlások készüljenek. Tehát van egy olyan kapcsolati rendszer, akinek igazán autentikus javaslata, ajánlása van, azt meg tudjuk osztani, és kvázi világszerte, tehát a Vöröskereszttől kezdve, tehát ahol mi ismerjük ezeket a forrásokat, onnan a legautentikusabbakat igyekszünk azonnal megosztani. Történetesen a Magyar Pszichológiai Társaságnak a honlapon egy külön menüpontot nyitottunk erre, ahova folyamatosan tesszük fel azokat az anyagokat, amelyek elsődlegesen természetesen pszichológusoknak adnak segítséget, de így itt most sok segítséget tudnak nyújtani azok, akik akár abban ügyesek, hogy mondjuk egy telefonos segélyvonalon, hogy lehet kétségbe esett embereknek tanácsot adni, és így tovább, és erre nagyon jó megoldásokat hallok, tehát ezt én is, ami nem pszichológiai kezdeményezés, hanem például Budapestről tudom, hogy több önkormányzat is nyitott az önkormányzatán egy ilyen segélytelefonvonalat, ahol pszichológusok ülnek a telefon végén, tehát oda be lehet telefonálni a kerület lakóinak, és akkor segítséget kapnak, amennyiben pszichológiai tanácsra van szükségük. A mostani negatív pszichés állapotot nem csak az jelenti, hogy emberek iszonyúan szorongnak, hogy esetleg elindulnak feszültségek a négy fal közé szorult családokon belül, stb., hanem ez tetézi egy csomó más körülmény. Tehát mennyire világos és tiszta, egyértelmű, és ilyen értelemben biztonságot sugalló, vagy biztonságot adó az információ, ami nem a mi tisztünk, hogy tehát ez az egészségügynek, a döntéshozóknak, akár kormányzati szinten különböző tárcáknak a dolga. Nem szeretnénk pszichológus szakma kivonni magát a saját felelősségéből, de nem biztos, hogy ezek mind pszichológiai problémák. Tehát más szinteken, más területeken is dolgozni kell azon, hogy az állapotunk jobb legyen. Azok a tanácsok pedig, és ez érdekes, mert hogy ez többen már, mert hogy a csapból is ez folyik, többen már egy kicsit hát irritáltak attól, hogy olyan tanácsokat adnak, hogy készítsenek napirendet, stb. Na most ez pontosan ez a téma, tehát hogy az izoláltság, a karanténhelyzet, ez miért követel meg nagyon intenzíven egyfajta szabályozottságot, ezt pszichológiai érvekkel hadd mondjam el. Ugye még a gyerekek példáján próbálom ezt illusztrálni, szóval, hogy az a gyerek, akinek volt egy ritmusa az életében, hogy reggel x órakor föl kellett kelni, be kellett menni az iskolába, stb. Ehhez szokott, és ennek a jegyében hát próbál teljesíteni az iskolai feladatokban. Most ugye, hogy otthon maradhat, most szabadnak érzi magát, meg a szülői sajnálja, hadd aludjon az a gyerek, de hogyha ha teljesen elveszítjük az idő struktúráltságának a kényszerét, vagy föladjuk ennek a kényszerét, akkor nagyon szétesik a család, tehát a gyerek mindenképpen, tehát nem fogja tudni kézben tartani a feladatait, tehát nem tud úgy haladni a teljesítésben, és a család is szétesik, mert ugye a családban is mindenkinek megvan a maga dolga, és ha ezt nem egy speciális időbeosztással csinálják, ezt nem kell nagyon mereven érteni, de bizonyos ilyen idői rendezés az nagyon-nagyon jót tesz, és egyszerűen azért, mert ha ez elvész, ugye most eleve kint, tehát ez egy kaotikus állapot abban az értelemben, mert hogy iszonyú nagy a bizonytalanság. Semmit pontosan nem tudunk, nem tudjuk meddig tart, nem tudjuk mikor lesz vége, és ezt tényleg én nem győzöm hangoztatni, hogy ez a mostani helyzet mindenki számára, hogyha sporthasonlattal akarunk élni, akkor ez nem egy ilyen gyors, rövid távú gyors versenyfutás, tehát nem egy sprint. Itt nem iszonyú energia bedobással kell valamit tenni, hanem bizony ez egy maratoni téma lesz, tehát ez egy maratoni vászi veszőfutás lesz, vagyis és egy maratoni távra az ember másképp készül. És ahhoz is nagyon-nagyon jól be kell osztani az energiáinkat, mert ezt nekünk hosszú távon bírni kell. És ezért fontos, és ennek az egész, tehát hogy teremtünk rendet a saját, tehát hogy a világot mi kontrollálni szeretnénk, kézben szeretnénk tartani azt, hogy mit kezdünk a saját életünkkel. És ennek a kézben tartásnak, ha ezt el tudjuk érni, hogy kézben tudjuk tartani, egy ilyen pici lépése az, hogy